Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.
No kérem szépen, akkor már is robog tovább a Millás reggeli Express. Itt a 90.9 Jazzy Rádion, 9 óra 13 perc van. Köszöntjük a hallgatókat, Kántor Endrével köszöntjük a hallgatókat.
És Mihálovics Andrással.
Na, a vonal túlsó végén pedig Brückner Gergő, az Index.hu szakújságírója, és a Takarék Birodalom kiépüléséről fogunk beszélgetni vele. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát ez egy elég régi projekt, hogy egy nagy bankot kéne létrehozni a takarék szövetkezeteknek a bankjaira alapozva. Nem?
Igen, abszolút. Abszolút, tehát gyakorlatilag ugye, ha visszamegyünk az időben 4-5-6 évvel ezelőtt, hát nagyon sok, több mint 100 takarék szövetkezet volt az országban, ebből hát néhánynak komoly likviditási problémái, vagy legalábbis elfedett pénzügyi nehézségei is voltak, és hát utána jött az a nagy projekt, amilyen nem lehet azt mondani, hogy egyenes vonalon jutott el a mostani állapotig, mert voltak benne igen komoly irányváltások, de mondjuk az a fő irány, hogy egy sokkal szabályozottabb, egy sokkal integráltabb, egy hát kevesebb kockázatot jelentő szektor épüljön ki, az végig tetten érhető volt, vagy legalábbis ez volt a szlogen mögötte, de hát azért sok könny és vércsepp is kísérte ezt az átalakítást.
Igen, Gergő, ez mennyire volt felülről vezérelt dolog, most akár gazdasági döntéshozók, akár politikusok által vezérelt dolog, és mennyire volt magának a szektornak egy ilyen kényszere? Mert ugye ezek jól működő, a helyi közösségekbe beágyazott kis pénzintézetek voltak, ugye azért voltak néhány közülük, amelyik viharos körülmények között összedőlt, voltak benne apró stiklik, ugye, hogy a dolgozók maguknak utaltak ki hitelt, vagy kölcsönöket, stb. Tehát, hogy voltak ilyen kisebb, nagyobb viharak, de miért döntöttek úgy, hogy akkor ők most együtt, egy gyakorba, egy néven, és gyakorlatilag teljesen homogén banká válnak?
Hát az teljesen egyértelmű, hogy ez egy fölülről vezérelt folyamat volt. Ugye, hogyha alulról nézzünk rá a szektorra, akkor hát rengeteg vadhajtás is volt. Nyilván annak, aki egy prudens, egy kockázatkerülő, egy tisztességes takarékszövetkezeti modellt vezetett, annak szomorú, hogy a többiek mindenféle bajai miatt őt is beterelték egy ilyen integrált modellbe, és hát elveszett ez a szövetkezeti, ez a helyi jelleg. Azok, akik meg hát lopták a szektort, azok elhullottak, vagy elvéreztek menet közben. Sajnos nagyon sok takarékszövetkezet csődbe is ment, amikor ez a nagy átvilágítási hullám indult, ha emlékszünk, ilyen Körment, Soltvadkert, Orgovány, de sajnos lehetne még sorolni, volt jó néhány áldozat. Részben ugye ezt a politika, részben üzleti körök felismerték, tehát az vitathatatlan, hogy egy hozzá kellett nyúlni a szektorhoz. Tehát előbb-utóbb probléma lett volna abból, hogyha továbbra is bizonyos elemei ennek a szektornak nagyon szabályozatlanul, vagy nagyon szabadon garázdálkodhattak volna, csak hát ugye ennek a nagy egységesítésnek az lesz a vége, hogy egy nagy szövetkezeti jelleget már erősen elveszítő bank fog kiépülni, már ugye nagyon egységes a termékpaletta, az informatika, az arculat, tehát azt lehet mondani, hogy ugyan még előttünk van a teljes integráció, de már egy olyan modell épül, ahol van egy nagy központi intézmény, nevezzük takarékbanknak, ami egy bank, és készül egy nagy szövetkezet, egységes szövetkezet, ami hát már eléggé nélkülözi majd ezeket az egyedi jellegeket. Nyilván azt fogják mondani.
Figyelj, itt az egyéni egzisztenciák nem sérültek, hiszen ha eddig én voltam egy néhány fiókból álló takarék szövetkezetnek az első embere, most meg bekerülök a nagy masszába, hát mi lesz velem?
Hát abszolút sérültek, Ugye itt is ez is olyan, hogyha különböző oldalakkal beszélsz, akkor máshogyan magyarázzák. Az, aki irányítja mondjuk ezt a nagy integrációt, az azt mondja, hogy letörtük a indokolatlan, a takarékszövetkezeti jelleget megcsúfoló kiskirályoknak a hatalmát, tehát ugye ez egy olyan érvrendszer, ami arról szól, hogy a szövetkezeti jelleg, az egy szövetkezeti tag, egy tulajdon hányad helyett itt mindig bizonyos erős ember körül kialakult csoportok, hát úgy működtek, mint egy banknak a főtulajdonosa, vagy egy banknak a vezérigazgatója, de természetesen valóban ez történt, hogy mindenfajta valódi döntéshozatali jogkörtől, hát ezeket elvették a helyi vezetőktől, és hát természetesen ebbe rengeteg sérülés volt. Hát aki még visszaemlékezik a pár évvel korábbi induló átalakítását, néhányan ki tudtak csúszanni ebből a nagy integrációs ölelésből, és még kimentették a bankjukat. Érdekes, hogy pont például azok tudtak megmenekülni, akik igazán nagy problémát okoztak, ugye a Budakest körüli bankvilág például, de aki még így valamennyire független maradt ebben a rendszerben, az most szép lassan beolvad. Voltak még olyan kis bankok, hogy Kinizsi, Mohácsi, Pannon, ezek most mind bekerülnek a takarékbank égisze alá.
Igen. Mit tartott ennyi ideig? Hiszen megvolt az elhatározás, megvolt akkor a nagy összeborulás, ahhoz képest, hát jó pár éves történet. Én nem mondom, hogy ez egy egyszerű feladat, de talán kicsit tovább tartott annál, mint amennyit én gondolnék egy ilyen bank.
Igen, rengeteg szintje van ennek is. Hát én azt gondolom, hogy tehát üzletileg a legfontosabb vélhetően az egységes informatika kialakítása. Egyáltalán nem könnyű, mondjuk az MKB-nál van most ilyen korbanki rendszercsere, látjuk, hogy azért ezzel sok nehézség van, egyáltalán nem könnyű 100 fölötti különböző rendszerekkel működő kisbankot vagy takarékszövetkezetet egységes struktúra alá bevonni, ez még most sem sikerült teljesen, de már rengeteg lépés történt ebben az ügyben. Ugye ez a legfontosabb. Hát van egy politikai szintje ennek, tehát ehhez olyan törvényeket kell hozni, amit akár európai szinten is meg lehet támadni az érintettek által, azáltal, hogy mondjuk sérül a korábbi tulajdonjog, ugye ennél a nagy egységesítésnél kikerülnek a korábbi magántulajdonosok, tehát akár egyfajta ilyen erőszakos államosításnak is lehet minősíteni ezt a folyamatot. És hát volt egy olyan kapcsolati, vagy az is talán politikai színnek nevezhető dolog, hogy ennek a rendszernek, ennek a nagy átalakításnak a korábbi vezetői, ugye leginkább Spéder Zoltán üzleti környezete, egyszer csak kikerültek a Pixisből, és most már inkább Vida József, és hát őt azért nem tudnám mondjuk Mészáros Lőrinctől független szereplőnek tekinteni, tehát most ez a kör kapta meg hát azt a hatalmat, hogy ők irányíthatják ezt az erős integrációt, tehát Gellert kapott menet közben a történet, de azért azt lehet látni, hogy ahogy egyszer egy cikkünknek azt a címet adtam, hogy hát önként és dalolva megyünk az akolba, tehát azért ez a nagy egységesítés, ez most már elég is sinem van.
Figyelj, nézzük egy kicsit piaci szempontból. Hogy áll ez az egész nagy integráció? Megszorongathatja a legnagyobb kereskedelmi bankokat? Elég ambiciózusok a tervek, ugye? És fiókhálózatot tekintve nem állnak rosszul?
Fiókhálózatot tekintve nem. Abban ugye, hát ez az egységes világ, ez piacvezető lesz. Azt majd meglátjuk, hogy párhuzamosságok megszüntetésével kirendeltségeket milyen mértékben fognak racionalizálni vagy bezárni. Ugye ami sokkal kevésbé erős, az a mérlegfőösszeg, és amivel a legkevésbé erős, az a jövedelmezőség. Tehát a kereskedelmi bankok egyenlőre sokkal nagyobb profitabilitással tudnak működni. Én azt gondolom, hogyha itt mindent összetolnak, ami persze nem lesz egy könnyű feladat, mert azért még sok ilyen integráció, szervezetegyesítés, szinergiák kihasználása, párhuzamosságok kiküszöböléssel fog zajlani. Esetleg, ha még integrálódnak egyéb állami vagy államközeli bankokkal is, ugye a takarékvilág, itt a Budapest Bank merülhet fel esetleg az MKB, akkor kialakulhat egy valóban erős pénzintézet, nem tudom, 20%-os piaci részesedéssel, azt tippelném, de rengeteg feladat van ezzel, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan elem van, ami miatt azt gondolom, hogy olyan nagyon azért mondjuk a piacvezető OTP banknak, vagy a maguk piaci pozícióját már régebben kialakító külföldi bankoknak egyelőre nem kell aggódniuk, sok energiát el fog venni ez a belső munka, és abban mindenképpen nagyon fejlődnie kell majd ennek a világnak, hogy ne az legyen, hogy mondjuk az adott településen, mint egyetlen megoldás a takarékön szóba, hanem valóban ott lehessen a nagy vállalati ügyfeleknél olyan minőségű legyen a szolgáltatás, hogy az igazán jövedelmező magánügyfelek is indokoltan választhassák ezt a bankcsoportot. Tehát nyilván a hatalmas fiókhálózat, meg a nagy lendület, az sok mindenre elég lehet, de hát én még azért arról nem vagyok meggyőződve, amit egyébként a bankvezetői nemrég elmondtak, hogy mi az alapja annak, hogy valóban a piaci részesedés nőjön ennek az egységes világnak, mert azon nagyon sok a feladat.
Értem. No, hát majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy felvázoltad a folyamatot, érteni véljük jobban. Hála neked, úgyhogy köszönjük szépen, és jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz! Brückner Gergellyel, az Index.hu szakújságírójával beszéltünk az újonnan formálódó takarék banki összeborulásról, meg nagybanki építkezésről, nem tudom, talán mindenről együtt.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
A vonalban itt van velünk Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok.
Hát nem irigyellek titeket, Amerikában nem a kéziféket húzták be, hanem még azt a ejtőernyőt is kiengedték hátul, meg mindent, tehát akkorát csikorgott az amerikai tőzsde, hogy hát legutóbb egy két hete láttunk ilyet, azt hiszem.
Hát de hagyjuk bár, miközben megszáguld a magyar gazdaság.
Na, így van, ezt a kettőséget.
Hát ebből mit sikerül kifőzni ma?
Hát ezt rakjuk össze. Hát igen, tegnap Amerikában úgy néz ki, hogy nem csak egy napi esést, mert ugye ma az áron a két napi esést is gyorsan realizáltak. Lehet, hogy ez lehetett az oka ennek a nagymértékű visszaesésnek. Nyilván itt a amerikai-kínai probléma, vagy kereskedelmi háború, vagy akárminek is nevezzük, áll a háttérben, ami még hétfőn reggel pozitív volt, az kedd estére már negatív lett minden. Tehát azok a dolgok is, amik többé-kevésbé fixen megállapodtak, már azokat is hétfő reggel még pozitív volt az, hogy januártól nem emelkedik 10-25%-ra a vám. Ez tegnap estére már bizonytalanságot növelte, ebben megegyeztek, de azt gondolják, hogy ezzel csak elódázták, eltolták a megoldást. Nyilván ez rányomja a bélyegét a magyar piacra is, habár, ahogy említitek, a magyar gazdaság szárnyal, tehát kijött a GDP részletes adat, ami alapján még nagyobb a növekedés, mint amit előzőleg gondoltuk. A rendszerváltás óta nem láttunk ilyet, ugye ezek itt a szalag címek az újságokban. Szezonális adat, vagy kiigazított adat 5,2%-os a szárnyalás, tehát ez mindenképpen érdekes. Ez annyira nincsen hatása a magyar tőzsdére, mert 325 pont mínuszban vagyunk, de még mindig 40 ezer pont fölött van a BUX, tehát viszonylag szépen tartja magát, ez kevesebb, mint 1%-os esés, tehát meg se közelítjük az amerikai zónást.
Oké, nézzük akkor, hogy milyen forgalom van egyáltalán, milyen trendek bontakoznak ki Magyarországon itthon.
Tehát a forgalom az nem érte az 1 milliárdot, tehát ez azért mutatja, hogy nemzetközi piacok záró vannak, akkor szokott ilyen viszonylag kisebb forgalom lenni, ha bár még lehet belőle nagyobb is, de nem valószínű. Ugye tegnap az OTP új csúcsra ment, tehát 11.810 forinton zárt, ez mindenkori csúcsa. Most 11.730, tehát jól tartja magát, tehát ez kevesebb, mint 1%-os esés. A forgalom is leginkább ebben a papírban volt idáig. Az M-Telekom 451 forint, ez 3 forintos csökkenés a tegnapi értékhez képest, a MOL 3188 forint, ez is 0,5%-os visszaesés, a Richter pedig 5670 forint, itt látódik meg leginkább a esés 1,5% az, amit tudott realizálni idáig, ha bár még csak fél óra telt el. Illetve még ha megnézzük Európát, ugye ott azt látjuk, hogy ők azért jobban kivannak téve ennek az esésnek, a SZET az 150 pontos mínusz van, 1,3%-os esésben, a FUCI 1,2%, hasonló a milánói tőzsés 1%, spanyolok is 1,2, tehát Európában ez az 1,2-1,3 közötti mínuszban látjuk egyelőre.
Oké, köszönjük szépen, akkor jó kereskedést nektek, jó munkát!
Köszönöm, sziasztok!
Vavreg Zsolttal beszélgettünk, lakossági üzletág igazgatóval.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken. Amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a funky mocskos, a funky ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 Jazzin a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazira vágysz. Reklám.
Ajándék, élmény, gasztronómia. December 9-én 15 és 18 óra között Bernát József Starchef mutatja be féltve őrzött karácsonyi sütemény receptjeit a Kampónában. Készüljön velünk az ünnepekre. További részletek a kampona.hu weboldalon, a facebook.com/kampona oldalon és a helyszínen. Kampona, a család élményközpont.
Intersport Winterfest híreket mondunk.
Láttál már alaszkai cethalászt munka közben? Még mi sem, de jégszobrászt láthatsz, ha eljössz december 8-án, most szombaton a budaörsi Intersport Winterfestre. Ezen kívül síszimulátor, jégkorongból toronyépítés, hokikapura lövés, vicces fotózás, kürtős kalács, sült gesztenye, forró csoki és forró tea vár rátok. Mikor és hol?
Intersport Winterfest december 8-án szombaton 9:30-tól a budaörsi Intersportban.
Klasszikus karácsony 2018. A Klasszik Rádió hagyományos ünnepi koncertje a nagy érdeklődés miatt egy ráadás koncerttel bővült. December 21-én a Budapest Kongresszusi Központban közösen gyújtjuk meg az ünnepfényeit az Óbudai Danubia zenekarral. Felcsendül például Vivaldi-tól a tél, a diótörő vagy épp a varázsfuvola. Idén a reszkesetek betörők filmzene sem maradhat ki a műsorból. A koncert házigazdája Nádas György, a zenekart Hámori Máté vezényli. Fellép többek között a Magyar Rádió gyermekkórusa, Rőzer Orsolya operaénekesnő és Bajári Levente balettművész. Jegyek korlátozott számban még kaphatók az ismert jegypénztárakban és az odz.hu oldalon. Klasszikus karácsony 2018. december 21-én.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
19 új modern diagnosztikai berendezést kapnak Pest megyei és budapesti kórházak. Az Egészséges Budapest program miniszteri biztosa a köztévében elmondta, a 4 milliárdos fejlesztés keretében 3 MR, 4 CT, 4 érfestő diagnosztikai készüléket, 5 modern digitális röntgenrendszert és egy sugárterápiás berendezést állítanak üzembe. Ezzel részben az elavult berendezéseket cserélik le, részben új diagnosztikai lehetőségeket biztosítanak. A jövő év második felében kezdődhet meg a károsult magyar autótulajdonosok és a Volkswagen közötti kárpótlási per. Nemzetközi példák alapján átlagosan 2 millió forint lehet az alapja annak a kártérítésnek, amely a Volkswagen dízel botrányában érintett hazai autótulajdonosoknak járna. Eddig több mint 300-an vették fel a kapcsolatot a károsultak érdekképviseletére alakuló PER társasággal. A jelentkezéseket továbbra is várják, a PER a jövő év második felében indulhat meg, mondta az Autó című lap szakújságírója a Világgazdaságnak. A kormány március 20-át a halak napjává nevezné ki. Szeretnék, hogy ez a nap olyan magas szinten elismert, kiemelt figyelmet érdemlő jeles nappá váljon, amelyen méltó módon épül be a természeti erőforrások értékét hangsúlyozó jeles napok közé. A halak napjának állami elismerése lehetőséget ad arra a kormány szerint, hogy felhívja a tágabb nagy közönség figyelmét is a természetes halállományaink ökológiai szerepére, a halak és élőhelyük védelmének fontosságára, a halak fogyasztásának, mint a táplálékszerzés ősi formájának a gasztronómiában betöltött szerepére és a halfogás rekreációs jelentőségére. Mikulás Hév névre hallgató szerelvény indul csütörtökön, illetve jövő kedden délután a Batthyány tér és Szentendre között, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. A Mikuláson kívül krampuszok is várják a gyerekeket a szentendrei hévvonalán közlekedő Mikulás Héven, a jegyeket elővételben lehet megvenni. Az amerikai elnök nem zárta ki a Kínával folytatott kereskedelmi vita felfüggesztésének meghosszabbítását. Donald Trump Twitter bejegyzésben fejtette ki álláspontját, melynek értelmében a 90 napra tervezett amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások ideje és ezzel a vámtarifák bevezetésének felfüggesztése meghosszabbítható. Délelőtt még élénk lesz a szél, de napos időre készülhetünk, és csapadék sehol sem várható. Délután 3-8 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
Az 51-es villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca Ferenc körút és a Mester utca Könyves Kálmán körút között baleset miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz jár a teljes vonalon, az 52-es villamos helyett pedig a Gubacsi út határút és a határút metroállomás között pályahiba miatt. Zsúfoltságra számítsanak az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcában befelé, a Fehér úton az Őrsvezértere irányában, a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél, a Rákóczi úton a Barostértől befelé és a Soroksári úton a Rákóczi hídnál. A Szabadsághíd Vámház körút útvonalon továbbra is lassú a haladás, csak úgy, mint a Lánchídon Budára, az Erzsébet hídon pedig Pest felé. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk szuperzöld rovatunkban, mégpedig azzal, hogy megalakult a körforgásos gazdaság platform, és mindezt dekódolni, itt van velünk a vonalban ifjabb Csikán Attila, az Alta Group vezérigazgatója, a Magyarországi Üzleti Tanácsa Fenntartható Fejlődésért elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Gyanítom, a körforgásos gazdaság nem azt akarja, hogy egyszer fenn, egyszer lenn. Mert nem, az már megvalósult.
Az a lineáris, igen. Amikor kivesszük a természetből, felhasználjuk, és utána eldobjuk.
Aha.
Na hát ezzel kellene inkább valami okosabbat tennünk. És ez lenne a körforgásos gazdaság. Ha csak egy mondatom lenne, akkor
igen, de most sok mondatod van, úgyhogy ez emögött hogy sejlik fel a gyakorlati valóság? Tehát, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani? Miért nem csináltuk eddig, ha ezt így is lehet?
Hát én azt gondolom, hogy eddig is csináltunk nagyon sok elemét. Az elmúlt években azért egyre többet kell foglalkozunk azzal, hogy valamit, hogy máshogy kéne tennünk ahhoz, hogy tényleg élhető maradjon ez a bolygó. És ennek az első lépése az volt, hogy azért megpróbáltuk a hulladékot valamilyen módon hasznosítani. Csak ugye ezt egy alacsony minőségben tettük, tehát messze nem olyan minőségben, mint ami, hogy kivettük. Elégetjük, vagy valamilyen újra felhasználható, újra feldolgozott módon visszaforgatjuk, de hát mindannyian érezzük, hogy ez nem az igazi. Uh-huh. A körforgásos gazdasági modell az annyiban több ennél, hogy több lépcsőben próbálja minimalizálni az anyagfelhasználást először, és amit mégsem sikerül, azt utána minél magasabb minőségben újra felhasználni.
Uh-huh.
Hát az annyit tesz, hogy mondjuk azt, hogy legelőször is ugye mi használjuk minél kevesebbet a nyersanyagokból. Bármilyen iparágban, vagy bármilyen háztartásban, vagy bármilyen országban rengeteg olyan anyag van, anyagfelhasználás, amit azért még radikálisan lehetne csökkenteni. Ugye ez lehetne az első lépés, mert minél kevesebbet veszünk ki, nyilván annál kisebb problémát okozunk a környezetünknek.
Uh-huh. Ez magyar találmány, vagy ez egy ilyen nemzetközi gondolat? Máshol már csinálják esetleg? Van példa erre?
Ez egy nemzetközi gondolat. Én talán azt gondolom, hogy nincs is olyan fejlett ország, ahol ezzel ne foglalkoznának, de van azért néhány olyan hely, ami hogy jobban áll, mint a többiek, valljuk be. Uh-huh. És az egyik ilyen ország az Hollandia. Nem véletlen, hogy ezt a körforgásos közösség platformot ugye az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Holland Nagykövetséggel közösen írtuk alá. Ugyanis hát Hollandia élen jár. Miért jár Hollandia élen? Hát egyrészt azért, mert azért a holland gazdaság nagyon fejlett, és sok mindenben élen járnak. Gondoljunk csak a több évszázados kereskedelmi hagyományaikra. Meg azért, mert muszáj nekik, nagyon alacsonyan vannak, és nagyon bosszantja őket, hogy mi lesz a klímaváltozással. Ugye, tehát azért hogy nekik majd több méter magas gátakat kell építeni, például, hogyha a folyók vízszintje megemelkedik.
Uh-huh, uh-huh.
És akkor emiatt, hogy ők ezzel már nagyon régóta kénytelenek foglalkozni, az egész holland társadalomban kialakult egy szemlélet. És tulajdonképpen ők ezt próbálják már, azt mondom, a hétköznapok szintjén természetesen kezelni, hogy minél inkább kiméljék a környezetet, és éppen ezért ezt a körforgásos gazdaságot, ennek a lépéseit ők nagyon élenjáró módon használják már. Egyébként azt tűzték ki célul, hogy 2050-re 100%-ban mindent fel tudnak majd használni, amit kivettek, gyakorlatilag egy az anyag körforgása a természetben az ezáltal 100%-ig fenntarthatóvá válik.
Igen.
Hát nem kell mondanom, hogy ez mennyire ambiciózus, ugye?
Hát nagyon ambiciózus, és egyébként nagyon tiszteletreméltó is a dolog, de picit magára a platformra, ezt ők kezdeményezték, vagy ki kezdeményezte, hogy létrejöjjön?
Ugye az én szervezetem, a Magyarország Üzleti Tanácsa fenntartható fejlődésért már évek óta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, tavaly voltunk 10 évesek, és nagyon sok szervezettel alakult ki jó kapcsolat, többek között a holland nagykövetséggel, illetve vannak olyan tagvállalataink, hollandok, nem hollandok egyaránt természetesen, akik szintén aktívan foglalkoznak. És így jött az ötlet, hogy meg kéne ezt a platformot alapítani. Igazából Hollandiában van már ilyen körforgásos gazdaság hotspot nevű, hát nagyon hasonló, de persze mégis más, ugye, mert hát mindkét egyforma ország, mindkét egyforma helyzet. És akkor innen jött az ötlet, és ehhez csatlakozott nagyon lelkesen az Innovációs és Technológiai Minisztérium is, hogy akkor Magyarországon is legyen egy ilyen, és alapítsuk meg.
Uh-huh. Oké. Okay. Mik a holland célok, azok ambiciózusak, ahogy fogalmaztál, mik a hazai célok?
Meg ezt hogyan lehet megvalósítani? A Hollandia nem egy jövedelmi kategóriában van Magyarországgal, nem ugyanazt a fejlődési ívet járta be az ország, mint Magyarországon. Nálunk ilyen nyögvenyelősen megy még a szelektív hulladékgyűjtés is, ugye épp most van volt némi fennakadás magában a szemétszállításban is, tehát úgy tűnik nekem, hogy még innen nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk. Nyilván el kell kezdeni valahol, de akkor hogyan és hol kezdjük?
Igen, hát ugye egyrészt messze vagyunk, de van ebben a dologban egy poén is, pedig az az, hogy nagyon sok eleme kifejezetten pénzt hoz, és nem pedig pénzt visz. Tehát az, hogy mi jövedelmi viszonyainkban nem állunk olyan jól, mint esetleg Hollandia, hát ez akár egy plusz érv is lehet amellett, hogy akkor csináljuk ezt, mert ezzel lehet jövedelemre szert tenni. Mert amikor elmondom egy picit később az elemeit, akkor fogok példákat hozni, hogy mégis hogyan. De amit én előtte mondanék, az még az, hogy persze aláírtuk és megalakítottuk a platformot, és ez nagyon jó, de ugye ez olyan dolog, hogy egy kicsit ünnepelsz, és aztán másnap reggel bemész, és elkezdesz dolgozni. És pontosan az a feladatunk, hogy a következő hónapokban konkrét tartalommal töltsük ezt fel, aminek alapvetően két módszere van. Az egyik, hogy mi az üzleti tanácsban egyébként is azt szoktuk mondani, hogy konkrét üzleti megoldásokkal foglalkozunk. Tehát az az egyik fő célunk, hogy egy vállalat kitalál valamit, hogy hogyan tudja ezt a problémát kezelni, és ezt megosztja a többiekkel. Tehát tanulunk egymástól, ugye tudásmegosztást. Ezek a varázsszavak, amik nálunk egyébként konkrétan ténylegesen működnek. És ezt szeretnénk kiterjeszteni, ez a második. Tehát oké, hogy mi itt a vállalatok így egymással nagyon jól kooperálunk, de szeretnénk ezt kiterjeszteni az állami szabályozó szereplőkre, a tudományos szervezetekre, a partner nagykövetségekre, intézményekre, és ott aztán persze van egy álmom, ugye, nagy embereket idézzek, ugye, hogy a lakosságra is. Tehát, hogy ez olyan természetes legyen, mint Hollandiában, mert ha most azért kimegyek itt a lakásom előtt a térre, és így elkezdem kérdezgetni az embereket, ez attól tartok, hogy eléggé szomorú eredményre jutnék, de ez nem az ő hibájuk.
Igen. Nem az ő hibájuk, nem tudom. Ez filozófiaiban a legvégére majd visszatérhetünk, oké, de akkor mondjuk akkor példákat a működéséről ennek a dolognak.
Na hát van ennek egy csomó lépése, de mondjuk egy a hármat kiválasztok, jó, hogy érthető legyen. Ugye az elsőt már mondtam, hogy akkor vegyünk ki minél kevesebbet, használjuk minél kevesebbet. Ugye? A második lépés az az, hogy használjuk minél tovább. Ugye? Tehát minél később képződik az a hulladék, annál jobb. Mondok egy példát. Magyarországról teljesen eltűntek a kisvállalkozók, akik bármit meg tudnának javítani. Vagy hát ha nem teljesen, akkor majdnem teljesen. Ugye? Tehát, hogyha régen volt egy kommunikációs eszközöm, egy tévém, egy rádióm, teljesen természetes volt egy hűtőgépem, akkor én azt megjavítom, ha kell, akkor háromszor, és én nem tudom, hogy...
De Attila, azért tűntek el, mert ha még vannak is, én az elmúlt időszakban sokszor kenődtem fel a falon, ez egy nagyon jó példa, csak nagyon veszélyes vizekre vesztünk. Elmentem oda, és azt mondja a szaki, hogy meg tudnád csinálni, de hát jobb, ha újat veszek már, hogy annyiért, amennyiért újat lehet venni.
Pontosan.
Ez valahol gazdasági törvényszerűség. Aha, igen.
Hát én meg azt mondom, hogy olyan termékeket kéne gyártani, ha csak lehet, amit aztán javítani is lehet. Tehát nem állítom, hogy ez mindig egy megoldás. Nyilván ezek a dolgok kombináltak, és ha belemegyünk a részletekbe, akkor itt a pro és kontrák tudnának repkedni. De mondom, azt gondolom, hogy van egy csomó olyan iparág, és van egy olyan csomó olyan termék, amiről igenis viszonylag kicsi erőfeszítéssel lehetne olyan gyártási folyamatokat tervezni, ami azt eredményezi, hogy a végén ez a dolog javítható lesz. Gondoljuk az autóra, azt így tervezik és így csinálják. Elég nagy botrány lenne, hogyha kiég egy gyújtógyártya, és ki kell dobni az autót, és menni kell egy másikat.
Igen, meg egyre kevésbé sajnos, de igen,
igen, nekem is a nagybátyám még 30 évvel ezelőtt kirakta az utcára a Trabantot, és aztán visszarakta újra az autóba a cuccokat, és csodák csodája működött. Hát ez most már ugye nem megy, de azért még mindig azt mondom, hogy valamilyen szinten javítható, és ha valaki vigyáz az autójára, helyesen üzemelteti, karbantartja, akkor nem hákem 3 évente kell cserélnie, hanem 25 évente.
Igen.
És mondjuk Skandináviában, Svédországban, ha valakinek egy 25 éves Volvo-ja van, azt nem sajnálják, hanem tisztelik. Ugye? Tehát ez egy nagyon nagy szemléletbeli különbség. Itt a gyártóknak, a fogyasztóknak minden szereplőnek együtt kell tudni működni, és hát most elmentünk a technikai irányba, de rengeteg különböző termék van, a ruhától elkezdve.
Hát jó, csak ugye ezt nyomják a torkunkon le, tehát van ez a fast fashion például, akkor a cipőket például meg sem lehet javítatni, mert úgy vannak megcsinálva, hogy hiába viszi el az ember vinnél a Schusterhez, azt mondja, hogy hát ez...
Mert már nincs is Schuster egyébként.
Nincs.
Na, hát így van, pontosan. Ezek ilyen, hogy mondjam nektek, ezek ilyen önbeteljesítő jóslatok, hogy igazából Schuster azért nincs, mert úgy se lehet megcsináltatni, meg egyébként se akarják az emberek, meg egyébként, ha lenne, akkor se tudnának. Most ugye ez egy olyan dolog, hogy innen látszik, hogy mekkora feladat ezen változtatni. Tehát én most nem szeretném azt az alaphangot, hogy akkor most, hogy mondjam, sehol nem vagyunk, és akkor ilyen lehajtott fejjel kullogjunk.
Jó, ne is.
Után, de abszolút igazatok van, hogy ez nagyon nagy feladatok, és pontosan ezért egyébként eléggé lehetetlenek tűnne az a feladat, hogy most akkor leülünk és kitaláljuk, hogy ez hogy legyen, és ezért kéne tanulni olyan országokból, ahol már legalább egy csomó mindent kitaláltak. Ők is csak majd 30 év múlva fogják a 100%-ot megvalósítani, meg majd 10 év múlva az 50-et, de azért előrébb tartanak, mint mi, és lehet tanulni tőlük nagyon-nagyon sok mindent. Tehát igen, ezek jönnek. Pont, szóval, hogy mondjam, ugye az, hogy ennyire sok a kérdés ezzel kapcsolatban, az egyrészt sarkalhat minket arra, hogy ettől erőkeledünk, és azt mondjuk, hogy úristen, hát ezzel ne foglalkozunk, na hol van ennek a vége. Én egy másik típus vagyok, lehet, hogy kicsit önsorsoltó módon, nekem ez inkább tetre készített, és azt mondom, hogy...
Abszolút, ez a helyes hozzáállás, ezt nem vitatjuk, hogy ne.
Nagyon. Én egyébként sajnálattal látom például azt, hogy megszűnnek a nagy hiper áruházakban a különböző kiszolgáló pultok, és helyette ugye előre elkészített ilyen műanyagtálcás dolgok vannak, például a halpultnál, meg minden. Az ember hazavisz egy ebédhez, egy vacsorához 4-5 ilyen tálcát, és annyi szemetet termel, hogy az valami elképesztő, amikor ezt meg lehetne sokkal jobban is oldani, de nincs választási lehetőség, mert ez egyre több
helyen van. Meg egy dolog érdekel, és ezért hoztam ezt a Schuster példát szóba, hogy ezeket, amik, ahogy most élünk, és ahogy most működik a világ, azt mondják, hogy ez egy nyitott, globális valami, és ezek a gazdaságnak a törvényei hozták létre a nejlonzacskót például, vagy tüntették el a Schustereket. Hogy lehet akkor a gazdasági mindenhatónak tartott gazdasági szükségszerűségekkel szembe menni, hogy egy jobb hely legyen a világ. És ez valamennyi környezetvédelmi mozgalomnak a nagy kérdése lehet, hiszen lehet mondani, hogy a tehenek üvegházhatást növelnek, de akkor vagy le kell mondani a tehenekről, vagy valami megoldást kell találni, ami nem túl drága, de azért működik.
Igen, hát egyrészt én közgazdász vagyok, de elég furcsán néz neki, hogy azt mondanám, hogy én nem hiszek a gazdasági törvényszerűségekbe, de annak a változhatatlanságába és a teljes betonszilárdságába egyébként nem hiszek, hiszen a gazdaság se ugyanúgy néz ki, ahogy az elmúlt évszázadokon vagy akár évtizedeken végig tekintünk. És hát az a helyzet, hogy egyébként, ha még vannak is olyan törvényszerűségek, ami alapján egyébként a legkényelmesebben tudnánk élni, úgyhogy nem csinálunk semmit, az derült ki, ugye, ha körülnézünk a bolygón, hogy ez sajnos nem fog tudni működni. Tehát amúgy egyébként, ha a bolygó elbírna minket, mert mondjuk csak 20 millióan lennénk, és ugyanazt csinálnánk, amit csinálunk, akkor nem nagyon érdekelne senkit, és hát mindenki, nem tudom, 5 méter hosszú kocsival járna, és 30 deka húst tenne minden ebédre, mondjuk nem tudom, hogy utána...
Ami lehetőleg sáskából készült.
Hát igen, de hát ugye pont ez látszik, hogy ez nem fog beleférni, és akkor innentől kezdve a gazdasági törvényeket. Nyilván vannak objektív korlátok, vannak észszerűségi korlátok, de ezen belül szerintem egy óriási kreativitási tér van, és lehet, hogy egyébként több ezer éves megoldásokhoz is vissza kell nyúlnunk, mint például a mértékletesség. Ugye ez a gazdaságnak az egyik törvénye az lehet az, hogy minél többet fogyasztunk, annál nagyobb a GDP, és annál nagyobb a növekedés és a fejlődés. Tehát a közgazdászok nagy része is most már azon vitatkozik, hogy ez a törvényszerűség sem lehet többé igaz, és nem igaz az, hogy az egyetlen működőképes modell, hogy minden évben többet veszünk el, mint amit előtte.
Hát nem fogod megúszni, be kell jönni a stúdióba gazdaságfilozofálgatni, Attila, mert itt lejárt az időnk, de egy csomó dolog van, például, hogy egy cég, aki ma még a mostani gazdaság törvényei szerint működik, az hajlandó el lemondani a profitjáról, és ezt le lehet-e nyomni a részvényesek torkán, mondjuk cserébe azért, hogy ilyen magasztos célok megvalósításán tevékenykedjék, de most ez költői kérdés, nem tudom, hogy meg lehet ezt gyorsan válaszolni, de...
Hát én egy mondatot mondanék erre, hogy az lesz a célom, hogyha bemegyek és találkozunk, hogy meggyőzelek benneteket arról, hogy nem kell lemondani a profitjáról, csak máshogy fogja megkeresni.
Aha, rendben, jó hangzik. Akkor várunk szeretettel, megbeszéljük az időpontot. Köszönjük szépen az információkat, és szurkolunk magának ennek a kezdeményezésnek.
Köszönjük
szépen.
Sok sikert hozzá!
Ifjabb Csikán Attilával beszéltünk, az Altao Group vezérigazgatójával, a Magyarországi Üzleti Tanács a fenntartható fejlődés elnökével arról, hogy megalakult a körforgásos gazdaság platform. Miért, hogyan, mit jelent?
De ez olyan jó hallani, nem? Hogy,
jó
hogy
hallani.
Cégek
hála
tesznek, Istennek, ugye mindig
van.
A cégeket, meg a cégek profitészségét tartják a legfőbb felelősnek ezért az egészszer, és lám-lám cégek összefognak, hogy megállítsák ezt az egész dolgot, amit mi környezetkárosításnak hívunk.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
De egy nagyon rémisztő dolog, ami ehhez kapcsolódik, és nem beszéltünk róla, hát vagy lejárt beszélnünk kell a rovarkutatókkal, mert hogy olvastam egy riasztó tanulmányt, láttad?
A Facebookra,
hát
láttad.
Figyelj, azért...
Most jön a bogár apokalipszis?
Igen.
És akkor mi meg arra építjük a jövőnket, hogy majd a marhahúsról átállunk a szöcskére?
Hát kérlek szépen, nagyon nagy baj van. Végeztek egy átfogó tanulmányt, többet is végeztek egyébként, egy skandináv, tehát azt hiszem dán embertől indult a kezdeményezés, aki egyszer csak felfigyelt rá, hogy nincs annyi tücsök ciripelés, meg annyi repülő rovar, meg bogár, mint régebben, és elkezdte verni a tamtamdobot, erre nagyon sokan reagáltak, és Németországban is végeztek egy átfogó kutatást, és kiderült, kérlek szépen, hogy 10 év alatt drasztikusan csökkent különböző rovarfajoknak a populációja. Rajzási időszakokat összehasonlítva, amikor kimondottan ilyen csúcsok vannak, akkor ilyen 82%-os csökkenésről is számoltak be, úgyhogy...
Mondjuk a szúnyogokat meg a kullancsokat nem sajnálom annyira.
Hát nem arra az a kérdés, hogy sajnáld vagy nem, hanem az a kérdés, hogy a teljes ökoszisztémának ez egy nagyon komoly része, úgyhogy nagyon nagy kérdés, majd foglalkozunk ezzel a témával is. Na, aztán mi maradt még ki a kedves hallgatóktól? Azon
hát
kívül téged szapulnak ezerrel.
Nem, csak engem. De téged. Az ácsot szapulnak.
Ja,
furcsa,
igen. Na,
furcsa,
akkor azokat olvasd be. Végre nem minket, amik itt vannak a stúdióban, és ő nem tudja megvédeni magát. Helyes.
Igen.
Ez egy dzsungel.
Igen. Jó, akkor a forintban mért 5,2%-os GDP növekedés, vesszük már össze a tavaszi 5%-os forint gyengüléssel, euróban számolva mennyit növekedett a magyar GDP, Ács Gábor?
Így van Ács Gábor, miért mondtad Texas. Ezt? Igen, következő.
Ez a zene nagyon hasonlít, csak az a baj, hogy...
Az a zene, amit az Ács Gábor berakott 9 óra 10 perckor. Hasonlít
Brad Dominóra, azt meg kell hallgatnotok, igen. Ács Gábor.
Igen, Ács Gábor.
Vagy az M5-ös Budapest felé, az M0-ás kihajta előtt 2 baleset 9 óra körül Ács Gábor miatt.
Így van.
Aztán, sziasztok, az 5G-nél a sávszélesség növelése egy fontos dolog, Ács Gábor, de a radikális változás a válaszidő csökkenésében van. Ezért olyan fontos az M2M, IoT forradalom előfeltételeként Ács Gábort helyre rakni, írja Levente.
Így van. Köszönjük, Levente. Szólunk a Gábornak.
8K-s videó Ács Gábor.
Így van.
Miatt, mit akarsz? Miért akarsz 8K-ban, Gábor? A Tokiói olimpia költségvetés Ács Gábor miatt. Kik fogják és min fogják nézni azt felhasználói infrastruktúra és szolgáltatás? Ács Gábor nem áll erre készen, írja Zsupet.
Jó, hát köszönjük szépen. Nem tudjuk, hogy miért szálltatok rá egyébként, de egyébként van benne olyan, amit tényleg megfontolandó, meg megérdemelte.
Holnap hát jön, ki lehet rajta tölteni.
Holnap, de hogy is.
Van
majd pénteken szerintem, pénteken, ha egyáltalán itt tartózkodik Magyarországon. Na jó, sziasztok, köszönjük.
Igen, szép napot.
Jön a Czoller Andi, elmondja a híreket.
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében 4 kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.